Ez a kincsünk a cserépedében van, 2003-ban volt a motto. 2002-ben láthatom az élet forrása, és 2001-ben én vagyok az igazság és az élet. És egy kettőjében felolvasom, nem hiszem végéken, hiszen hálás legyen az Isten, aki megállít bennünket Krisztusban. Ezeket azért olvastam most fel, hogy nagyon konkrét legyen az, hogy hol találkozhatunk, hol felelhetünk átszint egymást, és akkor ez a Szentírásnak ezek a csodálatos gondolatai, hogy körbejárhatunk, imádkozva, emlékezve, és tesszük ezt, most ebben a hétben is, a elkövetkező egy-két nap is, hogy a Szentírás nekünk csodálatos kincsünk. És ha csak akkor mindig egy-egy morzsát, vagy egy gondolatot, egy szakaszt ragadunk is ki, akkor is valahogy Krisztushoz megyünk közelebb, bárhonnan indulunk el. Csodálatos. Igény, hogy találkozunk, és valahogy megtaláltunk módját, hiszen, hogy mind keresztül mehetünk közelebb egymáshoz. Így érkeztünk el ide, hogy a Szentírásnak egy-egy gondolata az, amelyik kell, hogy foglalkoztasson bennünket. Csodálatos. És csak örülni lehet. Kedves testvérek, ennek a gondolatok egy évben megyünk tovább. És egyfajta hálátosunk, hogy így egymásra találunk, és most olyan ismerősök kintjük közéjük már, mi lelkészünk, lelkészünk is. Egymásra, és tudom azt, hogy jó vagy már olyan arcot látok itt a mi templomban is, akik a második templomban, a valási közösségben jelen van. És jó látni őket, valahogy közös gondolat jegyében, és valahogy Krisztus gondolatának közös elmélkedése. Egy kicsit ez a támogatás legyen, amelyik most a újra a karácsonyi énekünkben szólal meg, dicsőség a magasságban Istennek, és ne vegyék kedves testvérek hoztében, hogy ezeket hozzuk ide. Mert úgy érezzük, hogy ezeket az énekeket többé-kevésbé sokan ismerik, nem csak a katolikus egyházban, hogy meg kell kapcsolni ezeket a kettőnkkel keresztül az imádságos közösség. Ez lesz most a következő két verszakot énekeljük. Ezzel a hálás lélekkel újra és újra. Itt is egymásra találunk is, és próbálunk ennek a jegyében hűségesen is maradni egymáshoz. ebben segítsen bennünket. A Szíjoni liturgiából kölcsönvett imádságos rész, amely a Krimvának a sajátos megfogalmazását veszi, majd ennek befejezték ugyancsak éneket, de az most a később. Mindenhol Isten irgalmaz nekünk, dicsőítjük téged, áldunk téged, imádunk téged, ő Isten. Könyörögve kérünk, légy hozzánk kegyelmes, jóságos Isten, mindenki barátja, könyörögve. Kérjük, mutasd meg nagy lelkiségedet, amikor most elég tárgy kérésed. Te, aki barátja vagy mindenkinek, add meg, hogy hitben előre haladhassunk ezen a szent napon, és életünk minden napján a békesség útján és az Isten félelemben. Vigyázz őrünk és egész népettől minden irigységet, kísértést, ördögi cselekedetet. Szabadíts meg a gonoszok tolvajlásától, minden látható és láthatatlan ellenség. Add meg nekünk a jó és hasznos cselekedetek teljességét, mert Te adod az erőt ahhoz, hogy rátaposhassunk a kígyókra és korpiókra, és minden ellenséges hatalomra. Ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól kegyelmet, jóságot és szeretetet által, ami megnyilatkozott fiadban, a mi urunkban és üdvözítőben, akinek legyen dicsőség, tisztelet, hatalom és dicséret csak úgy, mint a Szentléleknek, aki vele azonos lényeg, aki életet ad most is, mindig is örökül. Urunk Istenünk, felelj imádságunkra, segíts meg minket és üdvözíts bennünket. Fogadd el imádságunkat, könyörgéseinket és irgalmat szerint választass tőlünk minden ártot és minden gyűlöletet. Adj nekünk biztonságot, békét, boldog véget, olyat, amelyet a békesség gyermekeinek biztosítottál. Adj nekünk akaratos szerint keresztény véget, ami méltó a Te Isten felségedhez, hogy mi is hálát adhassunk, és dicsőíthessünk most, és mindörökké. Amen. Ezt újraim, vállalatunk megfogalmazása Szentmisénkben, katolikus liturgiában, a kérje az Urammal az, most ezt énekeljük közösen.
Útközben semmit sem köszöntsenek. Ha betértek egy házba, először is most mondjátok, békessége háznak. Ha a békesség kialakult, rátállod a békességet, ha nem, visszatállod. Maradjatok ugyanabban a házban, és egyétek így játok, amelyik van. Megérdemli a munkása magadért. Ne járjatok hátról hátra. Ha betértek egy városba, és az befogadnak titeket, egyétek, amit előttek tesznek. Gyógyítsátok meg az ottani betegeket, és hirdessétek, közel van hozzátok Isten országa. Ha pedig betértek egy városba, és ott nem fogadnak be titeket, menjetek ki az utcára, és mondjátok, míg a port is leránkodik rátok, amely városotokban ránk tapadt, de tudjátok meg, közel van Isten országa. Mondom nektek, Szodomán könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint annak a város. Ezek az evangélium igéi.
Jézus mondja, mert az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok, ha egy embernek 100 juha van, és eltéved közülük egy, nem hagyja el ott a 99-et a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet? Ha azután megtalálja, bizony mondom néktek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elveszem egy is e kicsinyek közül. Urunk, szentelj meg minket a te ígéddel, a te ígéd lélek és élet. Amen. Szeretnénk Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Ahogyan hallhattuk, most így a negyedik alkalomra került elrendelésre ez az ige szakasz, amely arról szól, hogy Jézus Krisztus a jó pásztor hogyan megy utána annak az elveszett juhocskának, annak az elveszett embernek, aki 100-ként, 99 plusz 1-ként elvész valahol útközben, nem tud együtt menni a nyájjal, és hogyan megy utána, akár hátrahagyva a 99-et is, és hogyan keresi meg, hogyan találja meg. Milyennek az ökumenikus heti összefüggése vagy vonatkozása? Tulajdonképpen az utolsó mondat, amelyet mégis még egyszer most felolvasok, ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elveszten is, elveszten egy is egy kicsinyek közül, mondja Jézus. És valóban ez az összefüggés a kapcsolópont a között, hogy mit jelent az elveszett juh példázata, és az, hogy Isten nem akarja, hogy akár egy is elveszten a kicsinyek közül. Mi, akik itt vagyunk a templomban, katolikusok, reformátusok, baptisták, evangélikusok, görög katolikusok együtt, és dicsérjük az Istent, és hallgatjuk együtt az ige hirdetést, és énekelünk, bizony mi magunk azt gondoljuk, hogy 99-hez tartozunk. Mi, hát hiszen itt vagyunk a templomban, járunk az ökumenikus alkalmakra, és általában rendben van az életünk. És mi vagyunk azok, akik a rendes egyházi tagoknak közé számolunk, számoltatunk, akik rendesen befizetjük az egyházadót, versenypénzt is adunk, meg különleges adományokat is, és ezek mind nagyon rendben is vannak, kedves testvéreim. De a probléma ott van, hogy amikor Jézus megszólal, ott egész biztos, hogy valami történik. És az én szívemben most az történik, kedves testvéreim, hogy egy kicsikét megoszlik az én szívem. Megoszlik a szívem azért, mert érzem azt, hogy megtérésre van szükségünk. Pontosan úgy, ahogyan a keddi esti alkalommal László atya és az evangélikus templomban ezt hirdette, ezeket a szavakat mondta, hogy megtérésre van szükségünk, meg kell térnünk. Miért mondom ezt, kedves testvéreim? Mert lehet, hogy ott vagyunk még a 99-ben, akiket nem kell külön elmenni, hogy megkeressenek, hanem még ott vagyunk benne a nyájban, de már másfelé kacsingatnak és másfelé nézegetnek, mert valójában nem töltik be azt a küldetést, amit az Isten ad nekik. Mert a templomban csodálatosan hisznek, adorálnak, imádkoznak, és ezekhez hasonló dolgokat művelnek, de kilépve a templomból, folytatják az életüket ott nagyon sokszor, sajnos én is így vagyok ezzel. Mert a világlélek, amely körülvesz bennünket, hatással van ránk, rám is, és így szüremlik be a vitatkozásnak, a megosztásnak, a nézeteltérésnek, a békesség nem teremtésének a lelke közénk. Miről is van szó itt, kedves testvéreim? Arról van szó, mivel ez az ige 99-et találja meg, ezért szóljon ez az ige, és ez az ige hirdetés a 99-nek. Ezen a héten Zsámbékon voltam hétfőn, és ott egy kedves, tényleg nagyon kedves gyülekezet hívott engem meg. Nem is mondom, hogy milyen felekezet volt, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy új vezetőséget, új képviselő testületet választott magának ez a gyülekezet. És január 8-án, tehát egy másfél héttel ezelőtt volt ennek az új vezetőségnek a beiktatása, és az történt, hogy a lelkész kitalálta, hogy megmossa a vezetőségnek a lábát. Pontosan úgy, ahogyan az evangéliumban meg van írva, ahogyan Jézus mosta meg a 12-nek a lábát. A képviselők felálltak, és felháborodva visszautasították. Én úgy tudom, hogy a pápa is megszokta mosni a bíborosok lábát. Mikor történik ez? Nagycsütörtökön. Nagycsütörtökön, amikor a hagyomány szerint ez történt. A pápa ezt megteszi. Egy lelkész, egy pap ezt meg akarta tenni. A gyülekezet vénei, az újonnan megválasztott emberek, pedig azt mondták, mi van? Ez a fiatal lelkész Jézusnak képzeli magát? Nem kell megtérni? Nem kell megtérni az egyházi népnek, akik vasárnapról vasárnapra, és ünnepnapról ünnepnapra, és esetleg hajnali miséről hajnali misére eljönnek a templomba? Nem kellene nekünk is teljes mértékben minden figyelmünkkel, teljes szívünkkel, teljes elménkkel, teljes erőnkkel odafordulni az Isten felé, hogy csodát tehessen a mi életünkben? Hát dehogy nem. Nekünk is ugyanúgy nagyon nagy szükségünk van rá, kedves testvéreim. Úgyhogy most először ne arról az egyről beszéljünk, aki elcsatangolt, és akkor jaj, mi majd utána szaladunk, aztán visszarántjuk majd valami kis kedves beszélgetéssel a gyülekezetbe, vagy valami ilyesmi. Nem fog menni, kedves testvéreim. Először a mi életünkben kell tisztán látni, a mi életünkben kell rendet rakni, mert az Istennek ez az akarata. Persze az ökumenikus imahíd alkalmával könnyen választhatnánk a könnyebbi utat, hogy beszélünk arról, hogy Jézus missziója mit jelent, hogy menjünk el a századik után. Erről is fogok majd beszélni, testvérek. Most arról van szó, hogy Jézus ezen a példázaton keresztül tudatni akarja velünk azt, hogy a hívő embernek az életében, a hívő keresztény embernek az életében nagyon nagy öröm van. És ez az öröm, ez egy üdvösséges öröm. Ez egy olyan öröm, amit soha senki nem vehet el mi tőlünk. Mert ez az öröm ott kell, hogy legyen mindig az életünkben. És ez az öröm, elnézést testvérek, ez meg fog ismétlődni még valószínűleg. Ez az öröm pedig nem más, mint a megtaláltságnak az öröme. A megtaláltságnak, hogy az Úristen az ő lelkével, az ő igényével engem újra hazataláltatott, elnézést ezért a kifejezésért. Újra visszarántott, a szakadék széléről mentett engem meg. Ez a keresztény alapérzés, ez a keresztény élet öröm kell, hogy ott legyen mindig a szívünkben, mert hogyha ez nincsen, akkor valami nagy baj van a mi szívünkkel és a hitünkkel. És persze nem arról van szó, hogy legyen keresztény öröm a szívünkben, mert az sem jön csak így, hanem arról van szó, hogy tudjuk, hogy mit jelent megtaláltnak lenni. Ahogyan az amerikaiak is éneklik, nagyon sokszor, sok filmben lehet látni, ha van valami temetés, biztos, hogy eléneklik. Elveszett voltam, de Isten megtaláltott engem. I was lost, but now I'm found. Ismerjük ezt az éneket. Erről van szó, kedves testvéreim. Ez az alapvető életérzés, az élethez való hozzáállásunk, hogy megtaláltatottak vagyunk. És ebben minden benne van, testvérek. Azt, hogy egyszer én magam is elveszett voltam, nem arról van szó, hogy szent, és beleszülettem egy egyházközségbe. Beleszülettem egy olyan családba, ahol állandóan mozgott az ige, és dolgoztatott bennünket Jézus. Nem. Akkor is újjászületésre van szükségünk. Talán ezeknek az embereknek még inkább. Mert ők hozzászoktak, és természetesnek veszik a kegyelmi állapotot. Ezért van szükségünk a hívőknek is újra és újra megtérésre. Mert elveszettek vagyunk. Jézus Krisztus nélkül, az Isten nélkül elveszettek vagyunk. És én pedig megtalált vagyok. Mi megtaláltatottak vagyunk. Ez a keresztény hitnek az egyik alapvető érzése és gondolata. Megtalált vagyok az én Uram, utána jött a szakadékomat, áthidalta. Azt a szakadékot, ami miatt én nem is láttam a túlsó partot, nem is gondoltam, hogy van egy túlsó part, nem is gondoltam, hogy a túlsó partra szól az én menetjegyem, oda van nekem polgárjogom, mert megváltott engem az Úristen, az ő egyszülött fiának a vére árán, és én ezt nem látom, mert sötétségben élek át itt. És ezért jön az Úr Jézus, és közli ezt velünk, hogy megtaláltatott kell, hogy legyél, keresnek téged. Kerestek téged az életed eseményeiben. Kerestek téged a gyermeked születésében. Kerestek téged a gyermeked várásában. Kerestek téged az édesapádnak a meghalásában. Kerestek téged a szomszéd veszekedésében. Kerestek téged minden egyes pillanatban az életedben. Kerestek téged, hogy te megtaláltatott legyél. Mert mindig, minden alkalommal közölni akarok veled az én szeretetemet. Mondja az Úristen, és ezt neked életen kell, át kell élned, és ez a szeretet nem más, mint az, hogy utálad megyek, akárhol is vagy, mondja Jézus. És visszahoznak téged a mennyei házban. Ne áltassuk magunkat, testvérek! Nem attól lesz valaki megtalált, hogy templomba jár rendszeresen, vagy hogy adakozik, vagy imádkozik. Persze ezek nem rossz dolgok, ahogyan mondtam, sőt, elengedhetetlenek. Hanem azért lesz valaki megtaláltatott, mert találkozott a föltámadott Úr Jézus Krisztussal, és ettől az ő élete megváltozott. Most már nem elfele megy az Atyától, mint ahogy hallhattuk tegnap is András atya prédikációjában, amikor a tékozó fiú példázatát, vagy elveszett fiú példázatát hozta föl, hanem már visszafordul, és az atyai ház felé megy egyre inkább. Ez jelenti azt, hogy valaki találkozott az Úr Jézussal, ahogy a Jézus Zákeusnak is mondja, az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Hiszen ez is Ábrahám fia volt, mondja Zákeusnak, vagy Zákeusról. Megértsük, miről is van szó, kedves testvéreim. Ez a példázat nem egyszerűen arról van, nem arról szól, hogy mi van akkor a 99-el, ne problémásítsuk most, testvérek, oda maradt, mi lesz velük? Nem. Ez a példázat arról szól, hogy mindig te utánad megy az Úr Jézus Krisztus, mert neked van mondani valója. Elveszett valaki azért, mert a helyzete, amiben került, az olyan, hogy nem látja a kiutat. Elveszett valaki azért, mert sötétségben van, és nem is tudja, hogy van valahol világosság az életében. Elveszett valaki azért, mert hazugsággal és mindenféle ügyeskedéssel próbálja a titkolt bűneit, vagy éppen, vagy nem titkolt, de nyilvános bűneit elfedezni, elodázni, és azt mondja, hogy másik is ugyanezt csinálja, nem olyan súlyos ez. Elveszett valaki ilyenkor. Eszembe jött egy alkalom, egyszer már mondtam ezt a evangélikus gyülekezetben. Egy jó egy évvel ezelőtt történt, a kislányom mondta ezt. A feleségemhez jött egy réges-régi ismerőse, barátnője, együtt járt a gimnáziumban, egykorúak tehát, és örömmel újságolja a fiatal asszony, hogy most már ő asszony egy éve. És hát tudják azt, hogy én az Angéla férje lelkész vagyok, de hát nem akartak ők egyházi esküvőt, mert hát még csak nem is a pénzből, valami okot mondott, hogy miért nem templomban esküdtek meg, csak polgári esküvőjük volt, és hát most már nagyon készülnek gyermekre. Sőt, be is rendezték az egyik szobát, szépen maradt a kis függöny, meg kis ágy, meg járóka, meg rengetegféle cumi, nullától egy hónaposnak, meg egy hónapostól három, a mindenük megvan, egyszerűen mindenük megvan, csak hát még a gyermek hiányzik. És hát eljött beszélgetni az Angélával, hogy mégis hogyan vannak ezek a dolgok az ő életében. És akkor ott játszadozott a Saci is, a nagyobb kislányunk, és közben elhangzott egy ilyen mondat, hogy a Saci kérdezte, hogy nektek még nincsen gyermeketek? És akkor ez a fiatal asszony úgy válaszolt, hát nem tudod, Saci, hát felénk még nem járt a búja. És akkor a Saci nagy szemeket, amúgy sincsenek is szemei, kimeresztette, hát nektek nem az Isten adja kegyelemből? Hát miért nem kéritek az Isten? És utána valahogy kitudódott, egy 4,5 éves kislányom van szó, ja, nem az én az enyém, de hát szóval jár itt arra, és azt mondja, hogy kiderült az, hogy nem volt templom esküvő. Nem kértétek az áldást az Istentől? Hát akkor nem is lesz. És aztán játszott tovább a lovacskájával. Testvérek, erről van szó. Ennyire elveszett a világ körülöttünk. Helyére kell rakni a dolgokat, még a szavajárásokban is. Hát nem magulja hozzá. És hogyha ti ezt tudjátok, vagy valaki esetleg lekopogja, hát ezen a télen nem voltam még beteg. Pogány sárt testvérek, miért nem szóltok, miért nem tesztek bizonyságot arról, hogy nem ezek a dolgok határozzák meg az életünket, hanem az Úr Jézus Krisztus. És az ő hozzá való tartozásom. Egyedül ő. Elveszettek. És tudjátok, mintha szokták mondani, ugye persze, vétkesek közt cinkos, aki néma idézve a költőt. Valóban így van. Ha nem szólalunk meg, mi, akik tudjuk, hogy ott vagyunk, nem tudom, miféle keresztény bénaság ez, ami életünkben, szívünkben, amikor nem mondjuk el azt, amit el kellene ilyen helyzetekben mondani. Amit ez a 4,5 éves kislány elmondott, mert ő neki még nincsenek bonyolult összefüggések a szívében. Ezért mondja mellesleg Jézus azt, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyen neki az Isten országa. Akik így tudják szeretni az Istent, és így tudnak bizonyságot tenni az élő Úr Jézus Krisztustól. Na most ezt kellene nekünk is megtanulnunk. Elvezetnek ők, és akkor hazamegyünk, és elújságoljuk a férjünknek, feleségünknek, családunknak. Hát találkoztunk egy bácsival, aki lekopogta. Miért nem szóltunk neki? Mert ez a mai alkalom arról szól, hogy szólnunk kell neki. Mert ha nem szólunk, ugyanolyan elveszettek vagyunk, és ugyanúgy keres bennünket az Úr Jézus Krisztus. És rengeteg bibliai példát lehetne erről hozni, hogy a tanítványok is csodálatosan megtapasztalva a kenyér szaporítás csodáját, boldogok, és úgy érzik, hogy mindent látnak, mindent értenek, és fönn voltak a megdicsőrös hegyén még korábban Jézus Krisztussal, és csodálatosan átérték Jézus csodáit, és egyáltalán Jézus jelenlétében csodálatos lenni. Pontosan úgy, ahogyan a miséken és az Isten tiszteleteken is nyilvánvalóan az ember érzi azt, hogy rendben jön az életnek, hogy most kisimulnak a vonásai, és nyugodtság önti el az ő szívét. És aztán utána kilép a templomból, és jönnek rá megint azok a gondolatok, hogy de a jövő héten még ezt kell elintézni, azt kell, amazt kell elintézni. És akkor ezek a gondolatok ránk telesztenek. És a tanítványok is ugyanígy voltak, boldogok voltak Jézus közelében. Aztán út közben rugdosva a köveket Jézus előtt menve beszélgettek egymásról arról, hogy kicsoda lesz nagyobb a mennyek országában. Testvéreim, a tanítványok, akik aztán apostolok lettek, ilyenek vagyunk mi testvérek. Megtérésre van szükségünk. Ahogy a annak idején Dávid királynak is. Ez egy klasszikus példa. Évente legalább egyszer el kell mondani minden gyülekezetben. Amikor Dávid király ugye fölmegy a palotája tetejére, és közben neki harcolnia kéne az első sorban, mert a király akkoriban még kivonta a kardját, és azt mondta, hogy utálam. Ma nem is mondnak ki semmit sem, hanem azt mondják, hogy előre, mindegy. És utána pedig fölmegy a palotája tetejére, el kell nagyon-nagyon semmit tenni, lenéz a tetejéről, és éppen meglátja Becsabét, amit ott fürdik. Hát persze, gerjedelem és kívánság ébred az ő szívében, mert nem teszi azt, amit tennie kéne királyként. És aztán ennek folyamányaként paráznaság, később gyilkosság, hazugság lesz a bűne. És mindenről semmit nem tud testvérek, míg meg nem jelenik Nátán proféta. És másnap fölébred, beül a királyi székébe, a bírói székbe, és elkezd ítélni. Ő, a király, akire fölnézünk, mintha mi sem történt volna. Nem tud róla, és Isten embere oda megy, és azt mondja, hogy vagy meg fogsz halni, vagy valami más fogsz kapni az Istentől, de térjen. És a király megtér. Megtérésre van szükség, testvérek. Megtérésre, mert elveszettek vagyunk. Vagy ha nem vagyunk elveszettek, akkor azt kell tudnunk, és ennek az örömmel kell, hogy betöltsön bennünket, hogy megtaláltak vagyunk. Megtaláltak vagyunk. És utána kell menni tehát azoknak, akik 99 plusz 1-én elkóboroltak anyájtól. Utána kell menni, és az ökumenikus imahét, vagy az ökumenikus bizottság segítségével néhány igét kellene fölvillantanom most, aminek példájaként megláthatjuk azt, hogy hogyan is kell ezeket megtenni. Először is azt kellene látnunk tisztán, hogy akik utánok mennek, mert Jézus küldésében vannak, azoknak ki kell állni, és hűségesnek kell bizonyulniuk. Hogyan? Hadd olvassam fel az egyik legkedvesebb karácsonyi ajándékomban, amit most kaptam karácsonyra, a Miért hiszek sorozatból mindig ugyanilyen narancsárga, és már megjelent, hogy 26. vagy 26, ez a 16. rész, igen, a 16. kötet. Csókai András agysebésznél beszélget halálosan. Ő egy katolikus ember, olvasd, illetve ajánlom mindenkinek ezt a kis könyvet. Ő az, aki 11-én a Prima Primissima díjat megkapta közönségdíjazóként. És ahelyett, hogy arról beszélt volna, hogy kinek köszönheti meg, hogy ő idáig eljutott, meg hogy hová jutott el, meg hogy mit cselekedett ezért, ehelyett, kedves testvérek, Jézus Krisztusról tett bizonyságot. Hát az a balliberális közönség, amely ott ült, csak tátotta a száját, testvérek, mert nem ezt lehetett várni egy orvostól, egy természettudóstól. Na mindig, ezt csak zárójelben mondtam. Most egy néhány gondolatot olvasok fel ebből a könyvből, a 94. oldalból. Riporternő azt kérdezi, ám ha az egyház nem nyúl kellő eréllyel a lelkek után, akkor mi kell, hogy történjen, kérdezi meg a riporternő. Erre így válaszol az agysebész. Erre vagyunk mi laikusok, azt mondja. Nagyszerű ez a sorozat például itt, ami a mi beszélgetésünket is rögzíti. Ilyenekre van szüksége az egyházaknak, szegények el kevesen vannak. Az a feladatunk, hogy amit tőlük megtanultunk, azt továbbadjuk szűk környezetünknek, akár a munkahelyen is, a baráti körben. Bizony a háztetőről kell hirdetni. Apostol nem csak pap lehet, hanem civil is. Ez a kiindulás. Testvérek, minket be akarnak zárni a templomok falai közé. Nem lehet. Nem tehetik meg. Ne higgyétek el, hogy ez így van. Ki kell menni. Ő egy laikus ember, és ő is ezt mondja. És Jézus is pontosan ezt mondja. Menjetek el. Ne maradjatok, ne várjatok, ne kedvesen hirdessétek, hogy hát itt bent vagyunk, és ha betévedsz, akkor majd meghallod talán az Isten igéjét. Nem, nem erről van szó. Arról van szó, hogy menjetek. Arról lehetne szólni még, hogy a századik jócska hogyan téved el, és hogy olyan lehet a bűn bocsarában elsüllyedni, és hogy hogyan lehet sötétségben élni, meg hogyan lehet rossz célokat kitűzni egy életben. Nem erről van most szó, testvéreim. Rólunk van szó, hogy utánuk kell mennünk mindenkinek. Mert az a kereszténység, az a gyülekezet, amelyik nem megy utána a másiknak, amelyik nem ül levele beszélgetni, pedig múlt héten még ott volt a templomban, és tudja, hogy gondjai vannak az életében, aki ezt nem teszi meg, az Jézus Krisztuson egy csorbát. És egy idő után maga is elvesztetté válik. És még akkor is ezt így kell tenni, kedves testvérek, erről bizonságot tesz ez a könyv is, hogyha az embert háttérbe szorítják ennek ellenére. Mert ő fennem hirdeti, hogy Jézus Krisztus gyermeke ő. Egyik ige, amit felolvasásul ajánl nekünk a mai estére az ökumenikus tanács, az Dániel prófétának a könyvéből van, az a szakasz, az a rész, amikor Dániel tüzes kemencébe vetik az ő hite miatt, jól befűtik a kemencét, és aztán mégiscsak ott látják őt járkálni a társaival együtt. És aztán a nagy ellenség, a nagy gonosz, Nabukadnezár egyszer csak így szólal meg. Ekkor Nabukadnezár király odament az izzó tüzes kemence ajtajához, és így szólt. Sadrák, Mésák és Abednego szolgálja a felséges Istennek. Jeltek ki, jöjjetek ide! Ez az, kedves testvéreim, hogy a pogány, a hitetlen szája által dicsőíthetik az Isten. Mert ő is elismeri, és beismeri a hitetlenségét ezáltal, de beismeri, elismeri, hogy az Úr az egyedül Isten. Mi azt hiszük, hogyha nehéz sorsunk van, ha megszólnak minket az ige miatt, ha megszólnak minket az életünk miatt, mert sok gyermeket vállalunk, mert máshogy gondolkodunk, máshogy cselekszünk, ahogyan általában a világ, amely körbevesz bennünket, és ezért megszólnak minket, és ezért rosszul érezzük magunkat. Csak folytassátok a bizonságtételt, és mondjátok el nekik, hogy miért teszitek ezt. Mondjátok el, és megtörténik az egyik legnagyobb csoda, hogy a hitetlen szája által dicsőítetik az Isten, mint az istentelen király által is. Ezért van szükség erre, kedves testvéreim, hogy menjetek és tegyétek meg ezeket a csodákat, és mondjátok el, mert Jézus küld, és ahogy a hallottuk az igében, amit László atya olvasott fel, amikor Lukács evangéliuma szerint Jézus kiküldi a tanítványait, azt mondja először is, hogy bárányokat a farkasok közé. Micsoda őrültség ez! Bárányokat a farkasok közé! A biztos halálba küld bennünket Jézus. Nem, arról van itt szó, testvérek, amit szintén innen szeretnék felolvasni. Arról van szó, hogy ott kell, hogy legyen a szívünkben az az érzés, hogy mi megtaláltak vagyunk, és ők elveszettek. És az Istenhez kell őket szeretnünk valamilyen módon. Azt mondja, a vértanúi lelkületnek azonban állandóan bennünk kell lennie, mondja Csókai András. Csodálatos gondolatok vannak benne. A vértanúi lelkületnek, vagy lelkületnek bennünk kell lennie, mert megváltoznak, mert ránk legyintenek, ha elmondjuk, ha bizonyságot teszünk, ha igét hirdetünk, akkor ezt teszik velünk. De nem várhatunk más, mert Jézus Krisztussal is ezt tették. És Jézus meghalt. Meghalt értünk, és ezért nem is akar nekünk mást mondani, mint azt, hogy kövess engem. És ajándékot és ígéretet azt úgy kapod, hogy van örök életed. És ez az örök vigasztalás lehet a te szívedben. A te vigasztalásod az örök élet, hogy Jézus győzött a halálon és a pokolon. Egyszer s mindenkorra. Nem kellene semmi más, csak ez. A te életedben is, és általában is. És arra kaptál mandátumot, hogy ezt hirdesd és éld át, és tegyél erre a bizonyságot mindig. Most a nyáron, amikor a családos táborunkban voltunk, Pál apostolnak az életét vizsgáltuk meg, ennek a különleges embernek a különleges életállomásai, és egyszer csak rá kellett döbbenjek én magam is arra, hogy ahogyan vizsgálgattam az ő életét készülve a táborra, Pál apostol többször volt börtönben, egyszer meg is kövezték. Az emberek azt hitték, hogy ő már meghalt, és aztán ennek az embernek mégis nagyon nyugodt volt az élete. Mert ő hitt az Úr Jézus Krisztusban. A hit, és ami a hétköznapokban, a véles hétköznapokban történik vele. Ez a kettő az ő számára egy volt. A hit nem vár külön a hétköznapoktól. Mert megkövezték, mert börtönbe vetették, ettől ő még soha nem kérdőjelezte meg azt, hogy Uram, én rosszul hirdetem a te igédet? Uram, akkor én most össze vagyok zavarodva, nem arra kaptam mandátumot, hogy beszéljek és bizonyságot tegyek róla? Valamit elrontottam és rosszat csináltam? Vagy mégsem ez a küldetésem? Nem bizonytalanodik el. Az, hogy a hétköznapok akkor neki nehezen mentek, nem jelentette azt, hogy Jézus Krisztusban való hite megbicsaklott volna. Értitek, hogy miről van szó, testvéreim? Mert hogyha mi egyszer falba ütközünk, mert hogyha egyszer valakit meg akarunk engesztelni, valahol, ahol tényleg nagy dzsumbúj van az emberek életében, és szeretnénk ott békességet teremteni, és szeretnénk megmondani szeretettel az igazságot, és látjuk, hogy falba ütközünk, akkor olyan sokszor elbizonytalanodunk. És sokszor ezt a következtetést is mondjuk le, hogy kell ez nekünk? Hát nem, mi jót akarunk? És kellett nekünk, hogy mi jót akarunk, és mégiscsak pofonokat kapunk. Testvérek, a hétköznap kerüljön össze a hittel, ahogy a Pál apostol életében is ez történt. Azt mondja ez az ige valójában, amit László atya is itt közöttünk most felolvasott Lukács evangéliumában, amikor Jézus kiküldi a 12 tanítványt, hogy tegyétek a dolgotokat. Arra kaptatok mandátumot, hogy gyógyítsatok betegeket, vigasztaljatok, erősítsetek, mert közel van a mennyek országa. Hirdessetek evangéliumot. És hogyha valaki ezt a célt nem látja tisztán, akkor elkezd mást várni helyette, hogy jól megterítődjék a hasa, hogy jól létben éljen, ahogy egy-egy szekták is szokták ezt hirdetni, ahogy a mi teológusok úgy fogalmazunk, a teológia glóriéi, tehát a dicsőség teológiája. Észrevehető testvérek, hogy a történelmi egyházak mindig a teológia krucisszal beszélnek, a Krisztus útjáról, a kereszt útjáról. Annyira szeretek rámutatni erre az oltárképre, és arra, hogy ezt tette Isten érted, oda van latinul fölírva. Ugye látjátok, testvérek? Itt nem arról van szó, hogy ha valaki hívő lesz, akkor utána vörös szőnyeggel megy egy Jézusen a mennyországba. Mert lesznek küzdelmei. Pontosan ugyanúgy, ahogyan Jézus a házépítőről is beszél. Boldog az, aki kősziklára építi a házat. Mert amikor jönnek a viharok, akkor beleütköznek és nem dől össze a háza. Jézus nem arról beszél, hogyha valaki hallgatja az ő beszédeit, akkor annak nem lesznek viharok az életében. Hanem arról beszél, hogy nem fog összedőlni a viharban a háza, mert sziklaszilárdan áll az alapja az életének. Jézus Krisztusban, nem pedig valami más hitben, hiedelemben vagy akármi másban. Lesznek viharok az életünkben. Most fél év múlva is. Álljatok meg, testvérek, hitben, reménységben, szeretetben, mert rajtunk múlik minden. Most kezdődik el, hogy megyünk-e, mint bárányok a farkasok közé, nem mint medvék a farkasok közé, hanem bárányok. És ezzel kapcsolatban csak még egy gondolatot szeretnék felolvasni. Azt mondja ez a könyv, Csókai András, azt mondja, az a hivatásod, hogy Krisztus szeresd és kövesd, az csak egy következmény, hogy a leprásokkal vagy, világította meg neki egyszer Terézia egy könyvében. Mi sokszor a körülményekre tekintünk. Van három gyerekünk, üvöltenek, visítanak, az egyiket vacsoráztatni kéne, a másikat fürdetni, vagy így, vagy úgy, vagy amúgy. Aztán jön az APEC, az idő, az adóbevallás, ez az amaz, a kamasz gyerek már visszabeszél, nem tudunk urrá lenni a helyzeteken, kellett ez nekünk? Ez csak következmény, testvérek. Az az életed célja, hogy Jézus Krisztust kövess, az összes többi, az csak következmény. Ez Terézia idézete volt, és ebből merített Csókai András is. Ne a körülményekre tekintsetek, hanem az elhívásra. Ezért beszéltem az elején a megtaláltság öröméről, hogy ez mindig kristálytisztán ott legyen a szívetekben. Ez határozza meg titeket. És végül pedig arról szeretnék néhány szót szólni, kedves testvérek, hogy az igét kell hirdetni. Mert a mai világ annyira vak, annyira süket, és annyira önző, hogy az élet példát, amit szoktak mondani, hogy az életed példájában legyél példa a másik számára, ez nagyon fontos. De ez kevés. Pontosabban másra is szükség van hirdetni az igét. Attól nem fog senki sem megtérni, hogy te 25 éve ugyanazzal az emberrel vagy házas. És ezt látják. Ha nem mondod el, hogy az a te kísértéseid, amik ott vannak a tagjaiban, a testedben, a munkahelyeden körülvesz, az otthonodban körülvesz, ha nem mondod el, hogy ezekben a kísértésekben az Úr Jézus Krisztus tart meg, és hogy együtt vagy vele, ezt neki köszönheted. Erről van szó, kedves testvérek. Bizonságot kell tenni. Mert mégiscsak az ige. Az igét használja fel a Szentlélek, ami által mi megtérhetünk. Az életpélda kevés, szükséges, de kevés. Ki kell mondani. hogy az Úr Jézus Krisztus engem is megtalál. Nézd, ilyen voltam, de a kegyelméből ilyen lettem. Evangéliumot kell hirdetni. Ez a világ, különösen is az ország, ez a nemzet, éhes az evangéliumban. Még azt sem tudják, hogy éhesek. És azt sem tudják, hogy az evangéliumban éhesek. Nagyon sok dolgunk van, kedves testvérek. Úgyhogy ne üljünk itt, csak azért, mert megfagyunk, hanem azért, mert sok dolgunk van. Beszélnünk kell. El kell mondanunk, hogy megtaláltatottak vagyunk, és boldogok vagyunk. És utána nekünk pedig el kell mondanunk azt, hogy milyennek az útja. Imádkozzunk. Mennyei édesatyám, amikor a 100. elveszett juhocskáról gondolkozunk együtt, egyből elkezdünk keresni a környezetünkben, ki az, akinek utána kéne menni. De kérünk téged, hogy először ébresz bennünk bűnbánatot, hogy meglássuk azt, hogy mi is elveszettek voltunk egyszer. Nem ülhetünk magas lóra, és nem beszélhetünk magas lóról. Alázatra van szükségünk. És ebben az alázatban, ebben a csendben, a te előtted való csendben ismerhetjük fel azt, hogy mit és hogyan kell megmondanunk. Hogyan kell élnünk és hogyan kell cselekednünk. És aztán előbb-utóbb úgyis szembesülni fogunk egy-két dologgal, amit te mondasz, és amit pedig mi nem cselekszünk meg. Urunk, irgalmazz meg. Köszönjük, hogy nem csak arról beszélsz, hogy mi nekünk hogyan kell utána menni a többieknek, hanem arról, hogy te is mindig utánunk jössz. És szólunk bennünket is, mert te vagy a jó pásztor, aki figyelsz a kisebb pásztoraira. Áldunk és magasztalunk téged, mert egyszer mindenkorra legyőzted a halált, és legyőzted a sötétséget, és legyőzted a bűnt. A kereszt haláloddal megfizettél mindenért, Urunk, és kifizetted értünk és helyettünk a váltságot. És nekünk ezért örömünk, és örök életünk lehet, és van is. Add, hogy ez az öröm töltsön be bennünket minden nap. Add, hogy fenn tudjuk énekelni, hogy halleluja. Add, hogy ez határozza meg minket mindig. És hogyha valaki olyan vak körülöttünk a munkahelyen, a családban, vagy akárhol, hogy ezt nem kérdezni meg, hogy miért örülsz, akkor mi el tudjuk mondani, hogy azért, mert olyan örömet ad nekünk a Szentlélek, amit alig tudunk elhangozni. Add, hogy így sugározzon ki rajtunk a szentséget, Istenünk. Menjél, édesatyánk, áldj meg minket. Jézus Krisztusért fordultunk most hozzád. Amen.
Thank you. Thank you.
képességbe
érjük.